Lukács evangéliuma 16. fejezet első versétől a 12. versig olvasom. Tehát Lukács evangéliuma 16. fejezet első versétől. Majd szólt a tanítványaihoz is, volt egy gazdag ember, akinek volt egy sápára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sápárságodról, mert nem lehetsz többé sápár. Erre a sápár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sápárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sápárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hivatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől. Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki. Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és élj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszol. 100 kórus púzával. Erre így szólt hozzá. Vedd az írásodat, és élj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sápát, hogy okosan cselekedett, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű, a kevesen, a sokan is hű az. És aki kevesen hamis, a sokan is hamis az. Ha tehát a hamis mamonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha másé nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Hát nagyon jól tudjuk, hogy az egyik legmegbotránkoztató példázat Jézusnak ez. Többen fönn akadnak ezen a példázaton, a hamis sápár példázatán. Egyszer egy ige hirdetőnek a anyukája ment oda és mondta azt, hogy hát nagyon sokszor magyaráztad már nekem ezt a példázatot, de még mindig nem értem. Egyszerűen nem értem. Hogy lehet megdicsélni azt, aki csal, aki lop, aki hamis? Érthetetlen. Hát igen, hogyha csak ezt nézzük, akkor azt mondjuk, hogy hát ez felfoghatatlan, hogy lehet megdicsélni egy hamis sáfát, mert itt azt olvassuk az igében, az ura pedig megdicsélte a hamis sáfát, hogy okosan cselekedett. Számunkra ugye ez, lopás, csalás, más vagyonával való játék. De nem ezt akarja kiemelni az Úr Jézus Krisztus ebben a példázatban. A teológián úgy tanultunk, hogy a példázatnak mindig van egy meccés pontja, mindig van, amire kihegyezi Jézus, és azt kell figyelni. A többi nem biztos, hogy mindegyik terület igazságokat hordoz, és azzal üzenni akar nekünk a mindenható Isten. Itt valami mást akar a szívünkre helyezni Isten, és nem a példázatnak nem az az üzenete, hogy csaljunk, lopjunk, hazudjunk, ahogy tudunk, hanem egészen más. Egész más dolgot akar ezzel a példázattal számunkra mondani az Úr Jézus Krisztus. Más a meccéspontja, más az, amire ki van hegyezve. Hát nézzük meg ezt a mást, hogy mit akar a szívünkre helyezni ezzel a példázaton keresztül Jézus. Amikor olvastam ezt a példázatot, akkor ott a legelején már megálltam, és sok mondani valója van ilyen tekintetben ebben a példázatban. Már az elején megakadhatunk, és üzen számunkra Isten. Majd szólt tanítványaihoz is, volt egy gazdag ember. Ez az ember nem más személyesíti meg, mint Istent. Ő a gazdag ember, a gazdag úr, akinek van egy sápára. És hogyha valaki gazdag, akkor a sápár is mutatja az urának gazdagságát. Azt mondja, hogy ennyivel tartozol? Hát, éjjel kevesebbet. Gazdag az én uram. Így kevesebbet. És majd azt a kevesebbet megadod. Ezen a sápáron meglátszott az, hogy neki egy gazdag ura van. Egy gazdag gazdája van. És az vetődött föl bennem egyből, hogy mi rajtunk meglátszik. mi rajtunk meglátszik az, hogy nekünk egy gazdag Istenünk van, akinek a vagyonát osztogathatjuk az embereknek. És mondhatjuk azt, hogy éj kevesebbet. Ennyivel tartozol, éjjel kevesebbet. Mert Isten gazdag, és képes elengedni neked ezt is, azt is, amazt is. Tudnánk így adakozni aztán azzal, amivel minket megbízott az Isten, amit ránk bízott. Kényszer vagyunk másoknak így kiosztani. Hát a sátán azért osztotta ki, hogy ha majd mégis az Ura elbocsátja, akkor majd ez az ember, vagy az az ember, akinek elengedte ezt meg azt, majd befogadja. A jövőjére gondolt. És ez is egy üzenet ebben a példázatban, hogy gondolj a jövődre. Mert ha jövőnkre gondolunk, akkor máshogyan éljük a mi életünket. Ez a sátán is máshogyan kezdett el tevékenykedni, mert gondolt a jövőjére, hú, mi lesz akkor, ha esetleg kikerül innen a gazda uralma alól. Befogadja valaki. Ez az egyik üzenete ennek a példázatnak. De hagyj emeljem elsőnek azt ki, hogy gazdag az te urat. Így ismered. És úgy ismernek téged, hogy neked egy gazdag Istened van. Meglátszik rajtad. Mert nagyon furcsa lenne, hogyha az emberek azt mondanák rólunk, hogy hát ennek egy nagyon szegény Istene van. Hát nem furcsa lenne, hogy van egy gazdag Istenünk, és azt mondanák, hogy hát ez nagyon fukar a szeretettel. Ez nagyon fukar a türelemmel. Ez nagyon fukar a békességgel. Nem látszik meg, hogy egy gazdag Istenem. Olyan jó lenne, hogyha az életünkben láthatóvá válna az, hogy egy gazdag Isten szolgálunk. Egy nagy gazdag Istennek vagyunk a sápárai, aki segítségünkre van, aki bátorít bennünket, aki meggazdagította mi életünket, és ezáltal mi is gazdagítunk másokat az ő vagyonával. Amit kaptunk, azt adjuk tovább. Hát szeretnék elmondani egy történetet. Egyszer egy tengerjáró hajón utazott Moodynak a nagy énekese. Volt neki egy nagy énekese, aki mindig az evangelizáció szolgálatokon, az ő prédikációja előtt énekelt. És énekkel dicsőítette az Istent. Így szolgáltak együtt. Hát az énekese pont a hajón utazott, és megtudták az emberek, hogy egy híres énekes van itt közöttünk. És mivel karácsony volt, ott a hajón ünnepelték a karácsonyt az utazók, hát megkérték ezt az énekest, hogy énekeljen már nekünk. De ő azt mondja, én csak evangélium énekeket ismerek. Én csak Isten dicsőítő énekeket énekelek. Ó, hát most pont karácsony van, nyugodtan énekeljél egyet. És aztán az énekes behunyta a szemét, imádkozott egyet, hogy Uram, méket énekeljen. És Isten szívére helyezett egy éneket, ami nem karácsony ének volt, hanem egy gyerek ének volt. És arról szólt, hogy Isten milyen védelmező úr. Milyen nagy úr, aki szereti az övéit, és megvédi az övéit. És elkezdte énekelni. Hatalmas nagy csend lett ott a hajón. Emberek törölgették a szemüket. És az volt bennük, ennek az embernek egy nagyon gazdag, szerető Istene van, aki így tud róla énekelni. Amikor befejezte az éneket, akkor egyszer csak a tömegből odafutott valaki, oda sietett, és a következőt kérdezte. Maga harcolt a háborúban? Maga a déli hadseregben harcolt? És azt mondta az énekes, hogy igen, ott harcoltam. Maga ekkor és ekkor ott volt ezen a frontvonalon? Azon az estén. Ott volt maga? Mondta, hogy igen. Akkor hagyd mondjak el valamit magának. Azon az estén én őjáratoztam. És megláttam egy fickót. Célba vettem a fejét. A ravaszom volt már az ujjam. És mondtam magamnak, most megöllek. Senki nem fog megakadályoztatni abban, hogy téged most eltaláljanak a golyómmal, és megöljenek. De akkor ez a fickó elkezdett énekelni. És mivel szeretem a zenét, a véneket, hallgattam, ahogyan énekelt. Istenről énekelt. Ezt az éneket énekelte. És maga volt akkor az. És olyan hallgattam az éneklést, úgy voltam vele, hagyj énekeljen. még ezt az utolsó éneket hagy énekelje, és utána kivégzem. De amikor maga énekelt arról a hatalmas Istenről, aki védi most is, egyszerűen nem tudtam meghúzni a ravaszt. És leengedtem a puskámat, és nem lőttem magát nagyon. És ott gondolkoztam, amikor ezt megtettem, hogy milyen hatalmas Istene van magának, hogy megvédte a halától. És milyen hatalmas nagy Istene van magának, aki képes itt az ellenség közelébe énekelni az Istenről és annak védelméről. Micsoda bátorságra volt ez, hogy maga ezt tette. Mert hitte ebbe a hatalmas Istenbe. És milyen hatalmas az a nagy Isten, aki azon az estén meghallgattatta ezt velem, most pedig ezen a hajón újra énekelt maga itt nekem, és ugyanazt az éneket. Hogy térhetek meg ehhez a hatalmas, védelmező Istenhez? De jó, amikor az emberek így beszélnek róluk. Amikor ezt látják meg a mi életünkben, hogy nekünk egy hatalmas, szerető, védelmező Istenünk van. Hirdesd ezt, látszódjon meg ez a te életedben, hogy ilyen Istened van. Aztán egy másik történet, Stutt Károllyal történt meg, aki Kínában és Afrikában volt misszionárius, és még egészen fiatal volt, amikor kikerült Kínába, és Shanghaiban volt, és onnan írta egy levelet az édesanyjának, a következőt írta, megtaláltam feleségemet, megtaláltam a jövendőbelimet. Nem tudok róla szinte semmit, még a nevét se tudom, meg azt, hogy hány éves, csak körülbelül. Csak azt tudom, hogy bátorságosan hirdeti, itt, ezen a helyen, ahol üldöztetés van, az evangéliumot. Hát tudunk milyen bátorságosan szólni arra az Istenre, aki meg tud védeni bennünket, aki oltalmazni tudja a mi életünket. Miért félünk mi, amikor ilyen bátorságot tud adni nekünk a hatalmas Isten? Ha te neked ilyen gazdag Istened van, akkor nem kell félnünk. Akkor hagyd lássa meg a világ, hogy védelembe vesz bennünket Isten. És nem kell félnünk, mert a hatalmas Isten szeret bennünket. Az elmúlt időszakban olvastam Jónás könyvét, és úgy meglepődtem azon, hogy Jónás, amikor engedetlen volt, mégis bemutatta ezt a hatalmas Istent. Úgy meglepődtem ezen. Nem jó irányban indul el, nem arra megy, Ninivébe, hanem tázítva menekül, ő is egy hajón van, ilyen hajós történetek vannak ma. És amikor megy ezen a hajón, nagy vihar keletkezik, kétségbe esnek ott az emberek, ő nem igazából. Aztán kutatják, hogy ki miatt történt ez a vihar, kiderül, hogy Jónás miatt, be is vallja, hogy az ő Istene csinálja ezt. De ne bántódjatok, dobjatok bele a tengerbe, és meg meglátjátok, hogy vég lesz a viharnak. És belevetik ezt a Jónást a tengerbe. Próbálják esetleg elkerülni, de nem tudják, mert azt látják, hogy még erősebb lett a vihar, és beledobják. És a tenger háborgása pedig megszűnt. Ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Isten még képes bennünket, bűnös embereket is engedetlenségünkben használni. És be tudjuk mutatni Isten kegyelméből a hatalmas Istent. Persze most nem arra bátorítok mindenkit, hogy nyugodtan most már vétkezzünk, engedetlenkedjünk, más irányba menjünk el. Csak hogy Isten úgy is tud bennünket használni, így bűnösen, vétkesen, és így is, ilyen megtört cserépedényként is, be tudjuk mutatni a hatalmas Istent ebben a világban. Mutasd be őt, hirdesd őt, az ő nagy nevét. Hagyd lássák meg rajtad, sáfáron, hogy neked egy gazdag urad van, egy gazdag Istened van. És aztán a gazdagságából adhatunk, mert tapjuk, és sáfárkodhatunk vele. És az egyik nagy gazdagsága a mindenható Istennek az evangélium. Hogy hirdethetjük az embereknek Isten szeretetét, és az, hogy kegyelemből üdvösségünk lehet. Örök életre lehet jutni. Jézus által megbocsátod Isten. mert meghaltott a kereszten. Pár ezt mondja, mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok. Ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Tehát sáfársággal vagyunk mi megbízva, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy továbbadjuk az embereknek. Mindazt, amit kaptunk az Istentől. Ezt írja Pál. És ez óriási érték. Emberek élete múlik ezen. Hogy meggazdagszik a jövője, vagy pedig nagyon szegényen fogja az örökké valóságot eltölteni. És ott van a kincs nálunk, és tovább lehet adni egy embernek. Hát hogy mondjak egy másik nagy ige hirdetőt, Wesleyt, aki egyik prédikációja után nagy örömmel lóhátra ugrott, mert sokszor így járt, és vártatott visszafele egy városba, de egy kietlen vidéken lovagolt, és ott azon a kietlen vidéken egy rabló megállította, és azt mondta, hogy vedd ide az utat értékeidet, hogy megölnek. És Wesley odaadta még a lovát is. Mindenét odaadta. A pénztárcáját is. Ami nála volt, órát is. És ment elfele a rabló, és Wesley lépett néhányat, és egyszer csak utána kiáltott. Várjon! Még a legfontosabbat nem adtam oda magának. A legértékesebb itt maradt nálam. Magát én becsaptam. Hát a tolvaj nézett nagyot, ilyen még nem tapasztalt, hogy akit kirabolt, még utána kiállt, bolond ez, hogy még a legértékesebb tárgyat, vagy a legértékesebb dolga még nálam maradt. Úgyhogy visszaholdult arra. És ezt a következőt mondta neki. Na akkor hagyj adjam magának oda a legnagyobb értéket. Ha majd a bűne miatt fájdalmat érez, meg lelkismert hódolása lesz, hogy annyit vétkezett. Tudja meg, hogy Isten szereti, és Jézus Krisztus magáért is meghalt a kereszten. Boruljon oda Isten elé, kérjen bocsánatot, és Isten magának meg fog bocsátani, mert szereti. Na egyet akartam még elmondani, ez a legnagyobb érték, amit adhattam magának, viszontlátásra, jó éjszakát. És elment Wesley, ez a tolvaj meg ott maradt egy kicsit, gondolkodott, hogy még ilyet nem tapasztalt. Aztán lóhászra ugrott, elváltatott. 10 év eltelt. Wesley prédikált egy helyen, és vége volt az ige hirdetésnek, az istentiszteletnek ott a szabadtéren, és egyszer csak jön ez az ember. Jön oda hozzá. Ez a tolvaj. Azt mondja neki, hogy megismer engem? Arcába nézett. Mondta Wesley, nem ismerem. Ki maga? Na pedig találkoztunk, mondta a tolvaj. Azon az estén, amit magától mindent elloptam és elvettem. Emlékszik már? Mondja, emlékszek. És akkor maga mondott nekem ott valamit. Valamit átadott. És onnantól kezdve, mindig amikor loptam, mindig eszembe jutott, amit mondott. És elkezdtek fájni az én bűneim. Eddig sose fájt, amikor loptam. Onnantól kezdve mindig lelkismert fordulása volt. És pár évvel ezelőtt megtértem. Nem bírtam tovább. Istenhez jöttem. És tényleg igaza van, hogy milyen szerető Istenünk van. Köszönöm, hogy átadta ezt a két csepp nekem. Hát ez is ránk bízatott. Alkalmazom az idő. Kirabolnak. Vagy talán úgy érezik, hogy hát nem pont most kéne mondani. Azt mondja a Szentírás, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj incs biztos teljes türelemmel és tanítással. Hát Wesley előállt. Mi is álljunk elő, mi sáfárok. Ránk bízatott ez a kincs. Adjuk tovább az embereknek, hogy az ő életükben is ott lehessen ez a mennyei gazdagság. És az örök élet. Aztán ebben a példázatban azt is olvassuk, hogy ennek a sáfának számot kellett adni. Bevádolták, hogy eltékozolja az urának a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá az ura. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Tehát a sáfároknak, mint mi is, akikre Isten sok mindent rábízott, kincset, értékeket, az nem azért van, hogy magunkra tékozoljuk, és egyszer majd el kell számolnunk vele a mindenható Isten előtt. Olyan érdekes, hogy azt olvasok ebben a példázatban, hogy egy gazdag embernek egy sáfára volt. Hát mondhatnánk, hogy hát pedig sok van, nem? Hát ez gazdag Istennek mindenki a sáfára. Te is, én is, mindenki. Nem csak a hívő ember, mindenki. Valaki eltékozolja magára, valaki meg abból a vagyomból ad másoknak belőle. Valaki hű sáfár, valaki pedig nem. Úgy értettem meg ezt a gondolatot, hogy volt egy gazdának egy sáfára, hogy így vett, hogy te vagy az egy sáfára, nem kell körbenézegetni. Mert én sokszor, amikor találkoztam hívőkkel, meg fölmerült valamilyen bűn egy embernek az életében, akkor azt mondta, hogy na de a többi is ezt csinálja. Na de a többi hívő is ilyen. Egy sáfár van. Ne a többi nézd. Te vagy egyedül Istennel szemben, én is egyedül vagyok Istennel szemben, és az én életemet fogja megnézni az Isten, mint a tiédet is. Egyedül állunk majd ott az ítélőszék előtt. Egyedül kell számot adni, és nem hivatkozhatunk, hogy hát a többi. Számot kell adni, egyedül. Ott kell állnunk, Isten szín előtt. És hát azt olvassuk, hogy ezt a sáfát valaki bevádolta. Gondolkoztam, hogy bennünket kivádol be. Hogy eszembe jut hát a legnagyobb vádoló, ki más, Sátán. Na de nem vádol be még valaki más? Egy-egy sóhajjal? A szülőt nem vádolja be egy gyermek, amikor sóhajtozik? Hogy anyának, apának sosincs rám ideje. Mindig azt mondja, hogy hagyd békén, nem látod, hogy dolgom van. Mert most ideges vagyok, úgyhogy menj be a szobába. Talán nem a mellettünk levő emberek vádolnak be bennünket. Mert nem adjuk meg nekik azt, amit meg kéne adni. Amit Isten adott nekünk, hogy megadjuk nekik. Nem ők sóhajtoznak föl. Egyszer egy asszony, amikor a klinikai halál állapotából visszajött, azt mondja, hogy egész icipici dolgok jutottak az eszembe. Hogy valaki, aki bajban volt, nem nyújtotta felé a kezemet. Valaki, aki nehézségben volt, elmentem mellette. És folyamatosan az én kemény szívűségemet láttam meg. Nem adtam. Márpedig mi adósok vagyunk mindenkivel. Így olvasok a János levelében. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinket. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Tartozunk azzal. És aki szeret, aki kapja Isten szeretetét, mint sáfár, azt akarja Isten, hogy adja tovább is. Adjon a másoknak is. Tékozolja a másikra. Ne magára. Ne magánál rekessze meg, hanem áradjon tovább Isten szeretete mások felé. Egyszer egy táborban, egy gyermektáborban, egy 9-10 éves gyermek odafutott egy tanítóhoz, és a következőt mondta. Megöltem nagymamámat. Mit csináltál te? Mondja a tanító. Megöltem a nagyit. Hát hogy mondhattál ilyet? Hát hogy megölted? Hát mert mindig kinevettük. A testvéremmel együtt. Amikor ügyetlenkedett, elejtett valamit, vagy nem úgy csinálta, nevettünk. Amikor olyat mondott, nevettünk. És amikor a nagyi észrevette, akkor mindig sóhajtozott. Megrövidítettük az ő életét. Ezzel, amit tettünk. Szeretetlenségünkkel. 9-10 éves gyermek ilyet mondott. Figyeljünk arra, hogy mennyire szeretjük, akik körülöttünk vannak. Mennyire szeretjük az embereket. Adjuk-e tovább, mint ahogyan továbbadta Pál is. Adósok vagyunk mindenki számára, és az evangéliummal is. Azt írja Pál a Rómabeliekhez írott levélben, görögöknek és balbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az. Minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögöknek is. Adósok vagyunk, ott a kés nálunk. Kapjuk az Istentől, Isten tiszteleten is, csendességünkben is. Ahogyan fölkelünk nap-nap folyamán, kapjuk az értékeket. Lásd meg, hogy ezekkel lehet az adósságokat rendezni. Oda menni, másoknak odaadni, embertársaimnak. De fölmerül az ember szívében, hogy mennyi szállam adtam. Ha vádol benneteket a szívetek? Hogy hány meg hány alkalommal kemény szívű voltam. Hány meg hány alkalommal nem adtam, nem jó sáfár voltam. Eltékozoltam magamra, és nem adtam a másiknak. Nem egyszer így összeroskod az embernek a lelke, meg összeroskodik az én lelkem is. De rossz sáfár vagyok én. És ilyenkor Isten megvégasztal azzal, amikor oda viszem az ilyen bűneimet, vétkeimet, hogy eltörölte követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, oda szegezve a keresztfára. Kolossé 2.14. Hogy nem eszel, amikor ilyeneket tettünk, és nem voltunk jó sáfárok, mint ebben a példázatban is, hogy eltékozoltuk, nem úgy tettünk, nem adtuk tovább, akkor ez terhel bennünket. Sáfár, hívod Isten, mit csináltál az elmúlt héten? Adj számot arra az időről, amit elpazaroltál magadra. Adj számot arról, amit eltékozoltál magadra. Csak állunk és állunk az Isten előtt, és látjuk, hogy vádol a szívünk. De a bűneinkkel oda megyünk az Úrhoz, tartozásainkkal, azt mondja, oda szegeztem a keresztfára. Szeretlek, meghalt életem a te fiat. Rendezve van adóságot. Próbálj jóságvá lesz ezután. És így mehetünk tovább. Nyugodhat meg a szívünk. Nem kell, hogy tovább vádoljon. Mert Isten kegyelmében, bűnbocsátó szeretetében feloldozást nyerünk. És újra komolyan vehetjük, mint ebben a példázatban is. Na, akkor elkezdek igyekezni. Elkezdek akkor tevékenykedni. Akkor kinek adhatom tovább az én Uram vagyonát? Add meg, hagyd lássák meg rajtad keresztül, hogy gazdag Istened van, gazdag gazdád van, aki nem csak ez bízza rád, itt a földön a hamis mamont, a hamis értékeket, mert a mennyeihez képes ez, azt mondja az Isten, hogy hamis jelentételek kicsi, hanem majd rád bízza az Isten azt a nagy értéket ott fönt a mennyben. De sáfárkodjunk jól, és engedelmeskedjünk a mi Urunknak, adjunk másoknak ebből, hagyd látszódjék meg életünkben, hogy gazdag Istenünk van. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy a gazdagságodat ránk bízod, annyi mindent adtál, amit te teremtettél ezen a világon, ránk bízod ezt az egész világot, bolygót, állatokat, és annyi mindent, időt, képességeket, mindezt, amit kaptunk te tőled, és kapunk te tőled az élet folyamán. Bocsáss meg, hogy olyan könnyen tudjuk magunkra tékozolni, és nem másoknak adni belőle. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogy nem egyszer talán nem azt látják annyira az emberek, hogy te milyen gazdag vagy, hanem a mi fukarságunkat, a mi szegénységünket látják. Urunk, segíts betöltekezni veled, és hogy tudjunk úgy forgolódni ezen a világon, hogy te rád mutatunk, gazdag Urunk. Áldunk, amikor így látnak az emberek, vagy így látnak az emberek bennünket. Hogy nekünk gazdag Istenünk van, szerető Istenünk, és hogy tudjuk ezt árasztani mások felé is. Hogy tudjuk továbbadni azt a kincset, amely által nekünk örök életünk és üdvösségünk, békességünk van. Hogy mások is, befogadva, ők is erre eljuthassanak. Segíts, hogy ne tartogassuk ezt sem magunknál, hanem hirdessük. annyi embernek adósa vagyunk a szeretettel, az evangéliummal. Hadd tudjuk azt továbbadni. És köszönjük, Urunk, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk jó sáfárok, de köszönjük, hogy kegyelmes vagy hozzánk. És köszönjük, hogy a mi adósságunkat Jézus Krisztus által rendezted a kereszten. És megbocsátod vétkünket, és biztatod bennünket arra, hogy rendezve a mi életünket, tudjunk minél többet adni mindabból, amit kapunk tőled. És köszönjük, hogyha így teszünk, és benned kegyelmet találtunk, akkor átélhetjük majd, hogy a te gazdagságodat árasztod ránk még jobban, ott az örök életben, a menny dicsőségében. Legyen áldott ezért a te neved, Urunk. Amen.
Amen.